Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Áldott legyen Isten dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Magasztaljuk testvéreim Urunkat, Istenünket, 67. Zsoltárunkat. Énekeljük egy kevésbé ismert dallamra, 33. Zsoltár dallamára. Foglaljuk el helyünket, éneklapunkat vegyük elő, Isten tiszteletünk előtt tanult zsoltári éneket fogunk énekelni. Ha Isten éltet bennünket ebben az esztendőben, 2019. évben lezárul református énekeskönyvünk kiegészítése, és ez az ének is szerepel majd a bővített református énekeskönyvünkben. Láthatjuk a feliratából, hogy mindaz, aki írta, a 103. Zsoltárt tartotta a szívében, így fogalmazódott meg mindez Huszár Gál dallamára. Az éneknek első 8 verszakát énekeljük el. mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Jeremiás próféta könyvében, a 31. fejezetben, a 18. verssel kezdődő szakaszból. Ülve hallgassuk meg Isten igéjét.
Jól hallom Efraim kesergését. Megvertél, mint egy tanulatlan borjút, és én elszenvedtem a verést. Téríts meg engem, hogy megtérjek, mert te vagy Uram, az én Istenem. Mikor elfordultam tőled, megbántam azt, belátva bűnömet a mellemet vertem, szégyenkeztem, pironkodtam, mert viselnem kellett ifjúságom gyalázatát. Hát nem drága fiam-e Efraim, és nem kedves gyermekem-e? Valahányszor megfenyegetem, mégis mindig törődöm vele. A bensőm remeg érte, irgalmaznom kell neki, így szól az Úr. Állíts magadnak jelzőoszlopokat, rakj le útjelzőket, ügyelj az országútra, az útra, amelyen elmentél. Térj vissza, Izrael szüze, térj vissza városaidba. Meddig tétovázol még, te szófogadatlan leány? Mert valami újat teremt az Úr a földön. A nő jár a férfi után. Így szól a seregek Ura, Izrael Istene. Fogják még mondani ezt az igét Júda országában és városaiban, ha majd jóra fordítom sorsukat. Áldjon meg téged az Úr, igazság hajléka, szent hegy. Ott laknak majd Júdában és összes városában együtt a földművesek és az állattenyésztők. Felüdítem a fáradt lelket, és megelégítek minden elcsüggett lelket. Akkor mondják majd, fölébredtem és fölnéztem, milyen jól esett az alvás. Eljön még az az idő, így szól az Úr, amikor bevetem Izrael házát és Júda házát embermaggal és állatmaggal. És ahogy gondom volt arra, hogy kigyomláljam és kiírtsam, leromboljam és elpusztítsam őket, és veszedelmet hozzak rájuk, úgy gondom lesz arra is, hogy fölépítsem és elültessem őket, így szól az Úr. Abban az időben nem mondják többé, hogy az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle, hanem mindenki a maga bűnéért hal meg. Minden embernek a saját foga vásik el, ha egrest eszik. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyent őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk, így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje. Így szól az Úr. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok. Így szól az Úr. Mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Ezt mondja az Úr, aki adott napot, hogy világítson nappal, és adott szabályt a holdnak és a csillagoknak, hogy világítsanak éjjel, aki felriasztja a tengert úgy, hogy hullámai zúgnak, akinek seregek ura a neve. Ha majd eltűnik ez a rend színem elől, így szól az Úr, akkor szakad magva Izraelnek is, és soha többé nem lesz az én népem. Ezt mondja az Úr. Ha majd meg lehet mérni az eget odafent, és ki lehet kutatni a föld alapjait idelent, akkor vetem meg én Izrael utódait mindazért, amit elkövetett. Így szól az Úr. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor fölépül az Úr városa, a Hananél toronytól a szöglet kapuig. Azután tovább megy a mérőzsinór egyenesen a Gárép halomig, majd elfordul Góá felé. az egész hullavölgy és hamuvölgy, meg az egész mezőség a Kédron patakig, a ló kapu szögletéig napkelet felé, az Úr szent helye lesz. Nem dúlják föl, és nem rombolják le soha többé. Amen.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged, amikor megjelentetted a te valódat, kijelentetted dicsőségedet, fiadat meglátták a bölcsek, mi pedig hódolunk előtted. Nagy vagy, Urunk, igéd arról szólt, hogy te adod a tenger hullámzását, a nap és a csillagok mozgását. Te adsz rendet ennek a világnak. Úgy tűnik, Urunk, látjuk, tapasztaljuk, kezeinkkel, műszereinkkel ezt mérjük, hogy valóban minden nagyon pontos, ékes. Valóban minden a te dicsőségedet mondja. A nem láthatóból hívtad elő a láthatót, mi pedig sokszor mégis kétségeskedünk. Van-e Isten? Ha van, hol? Megszólítható vagy-e? Köszönjük, hogy nem csak a világunkban, de leginkább a te fiadban, a testet öltött szavadban ismerhetünk meg téged. Köszönjük, hogy ő az új szövetség, amiről a próféta még csak hallhatott, évezredeken keresztül nekik reményt adhatott, mi beteljesedett valóságként élhetjük meg. És persze tanulunk, látjuk, halljuk, mit jelent az egykoriak vívódása, a bűn hordozása, a büntetés, a számüzetés és sokaknak a halál. Mi mégsem kétségbe esetten fordulunk hozzád, hanem reménykedve. Látva, tapasztalva, hogy mi erős a bűn, hogy mi hatalmas vagy te, szabadító Isten. Hálásak vagyunk, Urunk, azért is, mert egybegyűjtöttél bennünket, hogy odaforduljunk, halljunk, hallgassunk hozzád. Köszönjük, hogy családok lehetnek itt. Köszönjük, Urunk, hogy az évet első vasárnapi alkalomként most így kezdhetjük veled. Nem újévi fogadásunk, hanem inkább elkötelezett szövetségünknek a jele, hogy veled szeretnénk életünket élni. Kérünk, bocsáss meg minden bűnünket. Bocsáss meg, amikor türelmetlenek voltunk, vagy éppen amikor türelmetlenséggel vádoltunk téged. Adj új életet. Add fiadat. Add, hogy mindent veled indíthassunk, és veled fejezhessünk be. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésre, 174. dicséretünket énekeljük.
Atya, Fiú, Szentlélek,
testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely megszólíthat bennünket, írva található Jeremiás síralmainak a könyvében, a 3. fejezetben, A 18. verstől olvasom az igét a 22-ig. Már azt gondoltam, nem reménykedhetem. Bízzál az Úrban. Üröm és méreg nyomorúságomra és hontalanságomra gondoltam. Mindig erre gondol és elcsüggöd a lelkem. De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul. Nagy a te hűséged. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, az év kezdése és egy évnek a lezárása az mindig egyfajta témát ad az embernek arra, hogy gondolkodjon, hogy értékeljen. Így tettünk december 30-án, 31-én és új évnek a reggelén délelőttjén is. Bizonyos értelemben nem szabadulhatunk, és én sem szabadulhatok még ettől a kérdéstől, ettől a helyzettől, hogy az ember azon is gondolkodjon, hogy mit adott neki az elmúlt időszak, és mi az, amiben bízhat, reménykedhet ebben az új esztendőben. Egészen bizonyos az is, hogy az ember életében, egy lelkipásztornak az életében is, át kell gondolni a bizonyos szakaszokat, bizonyos éveket, és egészen bizonyos az is, hogy ez más műfaj, mint mikor egy-egy igét a kezünkbe veszünk, és egy ige határozza meg, Isten szent lelke határozza meg mindazt, amit elmondhatunk, vagy éppen el kell mondanunk. Így van ez a lelkipásztornak a jelentésével is, és így van az ige hirdetéssel is. December 31-én este a kijáratnál a lelkipásztor testvérem szolgatása megkérdezte, hogy ezt a 25-30 perces lelkészi beszámolót január 1-én elmondom-e. Tudom, miért kérdezte, mert akkor eltelt volna vele az Isten tisztelet. És az a lelkészi jelentés az az embernek a gondolatait tartalmazza és tartalmazta. Mindaz, ami lecsapódik benne. Mindaz, amit megél. Talán néhányan mondták azt is, hogy lehet-e abból valami jót kihallani. Vagy az egy ilyen terhelt, nehéz, kicsit nyomott beszéd. És más az ige hirdetés. Az ige hirdetésben az ember nyilván nem tud függetlenedni attól, aki vagyok, ahogyan Isten megszólított. De az nem arról szól, hogy az ember a saját gondolatait pufogtassa újra vagy újra, bár lehet, hogy ez is előfordul. Szóval nem ismétlem meg, sokak szerint borulátó vagy borús, és most nagyon süt a nap, nem látlak titeket, csak azt, hogy itt vagyunk. Szóval, hogy nagyon borús lelkészi jelentés és Isten igéje valahogyan úgy kapcsolódik mégis össze, hogy vannak az ember életében olyan szakaszok, amely szakaszok veszélyes szakaszok. Igaz ez fizikailag is, és igaz ez lelkileg is. Elsősorban arra gondolok, hogy milyen kiszolgáltatott, és mennyire a másikra szoruló fizikailag egy kicsin gyermeknek az élete. A tápláltatása, a melege, az öltöztetése, a szeretetre vágyása, a ragaszkodása. Nem csak a legkisebb csecsemőkre gondolok, bár ott a leginkább látható és kézzelfogható mindez, hogy az élete tulajdonképpen a másiktól függ. A szüleitől, a testvéreitől, a környezetétől. De gondolok az időskorra is. Az aggasztyánkorra. Ugyanilyen kiszolgáltatottnak látom sokszor az idős embereknek a sorsát. És persze nem egészen aggasztjának, hanem a hajlott korú férfiak és nők mondják az életük végéhez közeledve, hogy csak egyetlen egy kérésem van az Úristenhez, a szeretteimhez, az, hogy ne legyen kiszolgáltatott az életem. Hogy ne másoktól kelljen függenie annak, hogy felkelek, vagy lefekszem, hogy eszek egy szeret kenyeret, vagy ihatok egy pohár vizet. Igaz ez lelki értelemben is. Az újonnan született embernek a legkritikusabb időszaka, az egyik legkritikusabb időszaka pontosan az, amikor Krisztus valósággá válik az életében. Nagyon sok élet tud itt elcsúszni, kisiklani. Nem azt mondom, hogy hűtlenné válni, hanem annyi minden történik benne, hogy egészen egyszerűen az ember nem tudja, hogy hol van. És ugyanilyen nehézé válhat egy idős embernek az élete is. Amikor egészen konkrétan tudja már azt, hogy hazakészül. Sokszor nem ismerünk rá az időseinkre lelki értelemben, mert teljesen megváltoznak ezekben a határhelyzetekben. Kicsit olyan ez az életnek az indulása és az életnek a befejezése, egy évnek a zárása, egy évnek a kezdete, és sok példát tudnék még mondani, mint amikor a legkiszolgáltatott helyzetben, a közlekedésben, mondjuk a repülőgépeknél a felszállás, vagy éppen a leszállás. Talán a statisztikák azt mondják, hogy ezek a balesetileg is a legkritikusabb helyzetek. A még nem, vagy a már nem időszaka. Nem a földön, ahol gurulhatnánk, hanem, és még nem is fent kilométer ezrekre a magasban, hanem itt a kettő között. Felolvasott igénk egy ilyen határhelyzetet fogalmaz meg. Jeremiás próféta könyve végig ezen gondolkodik. Isten ezt az üzenetet próbálja kézzelfoghatóvá tenni. Hogy egy nép hűtlenné vált az ő urához. És van egy ember, egy ifjú ember, akinek avval kell megküzdenie, hogy senki nem érti az ő környezetében, hogy új szövetségi kifejezéssel áll apostolnak, az ottani kifejezéssel áll prófétának mondják, hogy szavai súlytalanná válnak, hogy hiába mond bármit, mint hogyha teljesen megkérgesedett volna az embernek a szíve, hogy lepattan róla minden. És ő maga pedig már tudja a büntetést. Tudja, hogy ennek az a következménye, visszavonhatatlan következménye, hogy egy nép, Júdea, mondjuk így általánosságba véve, Izrael fogságba kerül, elpusztul. Maga előtt van ennek a befejezett múltja, megváltozhatatlan múltja. Azért olvastam igénkkel párhuzamosan Jeremiás síralmainak a harmadik fejezetét, mert arról a könyvről liturgiai szempontból újra és újra elmondják, hogy Izrael évről évre megsíratta a városának a pusztulását. Hogy elveszett, hogy beteljesedett az, amit Isten mondott. Hogy nem lágyult meg a szíve. És hogy ebben a helyzetben van-e megoldás, van-e kiút, van-e visszaút? Lesz-e még újra haza? Lesz-e még újra templom? Lesz-e még újra Istennek szava hozzánk? Még nem vonult el a nép, még nem teljesedett be a profécia, és már nem mondhatja Jeremiás, hogy nem történt semmi, testvérek. Ő Isten kijelentéséből tudja, hogy ez bekövetkezik. Sokszor vagyunk így a hétköznapi életben, az életünkben, hogy amikor beleesünk egy csapdába, egy helyzetbe, egy mélységbe, egy nyomorúságba, beleesünk Isten ítéletébe, akkor azt próbálnánk Istennél elérni, hogy ezt változtassa meg. De ezt nem lehet megváltoztatni. Néhány hónapja folyamatosan szeretném a szívetekbe erültetni azt az ószövetségi igéből fakadó gondolatot, hogy nem úgy van, hogy az ember bűnét majd valamikor követi a büntetés, hanem a bűnben benne van magában a büntetés. Azt el kell hordozni. Sokszor én magam is ilyen szituációban azért könyörök, hogy Uram, vedd le rólam, hadd legyen könnyebb az életem. Ne kelljen evel a teherrel küzdenem. Élesítem a helyzetet. Sokszor úgy tapasztaljuk, én is látom a saját szemem előtt, hogy egy-egy betegség Istennek ilyen büntetése rajtunk. Vedd le, Uram, ezt a betegséget. Vedd le, összenyom. Ez a te ítéleted rajtam. Holott azt gondolom, kedves testvérek, hogy nem ezért kellene könyörögnünk, hanem hogy Isten mutassa meg belőle a kiutat. Nem egyszerűen az a kérdés, hogy valami présben, nyomásban van-e az életünk, hanem az a kérdés, hogy van-e belőle kiút? Van-e belőle szabadulás? Van-e megoldás? Az ószövetségi szakaszunk nagy részének, amit hallottunk lekcióként, az a szójátéka van benne, amit a magyar nyelv gyönyörűen visszaad. Ez a megtérés, hazatérés szavának a játéka végig. A szó fizikai értelmében, urvacsorai liturgiánkban a régiek mondjuk 50-60 évvel ezelőtt így bocsátották el a gyülekezetet, hogy mielőtt megtérnétek a ti hajlékaitokba. Hát itt nem arról volt szó, hogy valakinek az élete változzék meg. Itt nem egy lelki megújulásról volt szó, hanem a magyar ember így mondta, hogy hát mielőtt hazamennél. Mielőtt újra otthon lennél. Mielőtt újra éreznéd magad között azokat a dolgokat, amelyre azt mondod az otthonod. Azelőtt tegyük meg ezt, imádkozzunk, emeljük fel szívünket az Úrhoz. Talán így volt a régi liturgiában. És adjunk hálát velünk között ajándékaiért. De nyilvánvalóan, hogy amikor itt Jeremiás ezt a szót mondja, akkor ezzel bátorítania kell a népet, hogy lesz hazatérés, lesz kiút, lesz segítség. De ez nem választható el attól a szótól, amit lelki értelemben is használunk, attól a fordulattól, ami a lelki otthonra találást, hazatérést, a gondolatnak a megváltozását jelenti. Jeremiás azt mondja egy feszült, nehéz helyzetben, hogy van reménység. Van kiút. Van Istennek új kezdete. És nem csak akkor, amikor mondanánk, ha lenne igazi telünk, hogyha piros hó esik. Nem. Bár Jeremiás csak ezt látja, ezt a nehezet látja. Egészen egyszerűen nem nagyon tudja elképzelni, hogy emberileg van-e megoldás arra a helyzetre, amiben egy nép került. Mert azt mondja, hogy a bűn annyira lényünké vált, mint ahogyan az ember nem tud bőrszint választani, vagy az állat nem tud a pöttyeitől megszabadulni. Képtelenek vagyunk Isten nélkül megváltozni. Jeremiás kénytelen meghirdetni azt, hogy betelt a pohár, nincs tovább. Elfogyott Istennek a türelme. Jeremiásnak el kell mondania, hogy a bűnben benne van a büntetés, és ez elkerülhetetlen. És rászolgáltunk a büntetésre. Itt nem arról van szó ebben a történetben, testvérek, mint a tékozó fiúnál, hogy az ifjabbik fiú oda megy az apjához, oda csap az asztalra, és azt mondja, hogy add ki a vagyon rámeső részét, és az atya elengedi. Itt ennél súlyosabb a helyzet. Azt mondja az atya, menj el! Menj el a házamból! És ezeket a helyzeteket is értjük mi. Azokat a szituációkat, amikor mondjuk egy családban testvér a testvérrel nem beszél, apa a fiával nem beszél, anya a lányával nem beszél, hogy ő nem tartozik hozzám. Részese voltam egy jó egy évvel ezelőtt egy beszélgetésnek, egy másik templomban zajlott, az úrasztala mellett álltam meg, mert valaki szeretett volna hozzám szólni, kérdezett valamit. És megérkezett ugyanannak a családnak másik két tagja. Így álltunk, ilyen 120 fokban, jól mutatom? Igen. Hogy itt állt az egyik, itt állt a másik. És akkor egyik elkezdett nekem panaszkodni a másikról. És mondom, miért nem neki mondja? Mert ő hozzá nincs közöm. Hát mondom, akkor nekem van közöm, hát az ugyanúgy hallja, amit mond. Nekem mondja, de hát neki szánja. Miért nekem mondja? És ott sajgott a szívem, hogy az úrasztalánál zajlik egy templomban két embernek, egy családnak a vitája. Ahelyett, hogy egymással szembenéznének, és azt mondanák, hogy ez vagy az történt. Nekem mondja az egyik is, de úgy, hogy hallja a másik. Testvérek, Jeremiás azt mondja, Istennek az az üzenete, betelt a pohár, és ez nem kell a népnek. Tudjuk jól, hogy az akkori politikai vezetők Jeremiásnak ezt az üzenetét, hogy elhagytatok engem, ezt nem akarták elfogadni. Ott egy, mondjuk így, hogy egy államvallás volt. Nem akarják meghallani. Ismerjük Jeremiás könyvéből azt a helyzetet, amikor Jeremiás leírja, vagy leíratja azokat az igéket, amelyeket Isten számára kijelentett, és odaadja a királynak, a király meg egy hűvös napon az ige mellett melegszik, de nem úgy, ahogyan gondolnánk, hanem elolvas egy passzust a tekercsből, aztán leszakítja, letép és bevágja a kandallóba. Megint ez nem az Isten igéje. Ez nem az Isten igéje. Nem könnyű azt elfogadni, hogy azt mondja a prófétán keresztül Isten, betelt a pohár. Lesz fogság. Ezt mondja Isten. Azonban van megoldás. A megoldás az, amit itt olvasunk és hallunk, Efráimként fogalmazza meg Isten szava, így halljuk mi, ez pedig a nép bűnvalló imádsága. Önmagát ez a nép oktalan tuloknak nevezi. Ez a saját jelzője. Ilyenek voltunk veled szemben, Uram. És ott állunk még a büntetés előtt. Nem arról van szó, hogy mi benn vagyunk a büntetésben, nem arról van szó, hogy most ezt Ezékiel próféta könyvében olvassuk, vagy Ézsaiás próféta könyvében. Még azelőtt vagyunk, hogy elmentünk volna, de már most hozzád fordul a szívünk. Nem kérhetjük azt, hogy vedd el a haragnak a terhét a mi életünkről, de azt igen, hogy őrizd meg bennünket. És ebből a bűnvalló imádságból Istennek a válasza az oktalan tulokra az, ez az én fiam. Ez az én fiam. Ez az én gyermekem. Így olvassuk a Szentírásban. Isten meghallja az őszinte bűnbánatot, és választ ad rá. És nem a karhatalom, hanem a szerető Isten az, aki megőriz a legnehezebb helyzetekben is. Azt mondja Isten, hogy remeg reszketett az életem. Érted? Mert Istennek irgalma feltartózhatatlan. Nem tud neki gátat szabni. A pohár betelik, de Isten megtalálja a szabadításnak a módját. És nem egyszer történt már ez meg a Szentírásban, hogy elfogyott a türelem, lejárt az idő, és jön a büntetés. Ilyen az Éden kertjében az, amikor ki kell menni a paradicsomból, és Isten mégis az embernek a saját kezével készíti a ruhát. Ilyen az, amikor elhatalmasodik a bűn a világon, és mégis Noé bárkája, mint a kegyelemnek, a zárt kis hajója lebeg a hullámok felett. Isten irgalma megjelenik ebben a világban. És egészen bizonyos, hogy mi ezt nem tudjuk, nem is akarjuk, és én sem akarom másképpen látni, mint ahogyan láttatja Isten ezt velünk a Golgotai kereszten. Hogy hová juthat az ember, és mit tesz az Isten? János olyan szépen elmondja ezt, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Így szereti Isten a világot. Jeremiás még a profétikus vigasztaló üzenetet mondhatja el, hogy Isten hosszú tűrésének vége egyben az ő végtelen irgalmának a kezdete. Jézus Krisztus, a reménység, amiből mi naponként élhetünk, aki mély pontjainkból kihúz, és aki által a jövőre tekinthetünk. Milyen jó, ahogyan Isten igéje beszél, összefüggések, logikus rend van benne. Amikor az ifjú ember, Jeremiás az ő profétikus elhívását kapja, akkor Isten neki azt a feladatot adja, hogy rombolj és írts, pusztíts és plantálj. Gyomlálás, pusztítás, plantálás és építés. Nem nagyon érthette Jeremiás a szolgálata kezdetén, hogy mit jelent mindez. De mi érthetjük. Értelmetlen a rombolás, és értelmetlen a gyomlálás anélkül, hogy ne legyen plantálás. Értelmetlen valamit sóval felhinteni, mert az az életnek a végét jelenti. Mert a rombolást építést, a gyomlálást ültetés követi. Isten belső irgalmának a megnyilvánulása ehhez. A reménység, amely a bűnbánat és a bűnbocsánat határán született meg. És erre mondta a felolvasott lekciónknak az első szakasz az, hogy térj vissza, meddig tétovázol még. Hihetetlen dolgok történnek Isten igéjében mindig. Mert nem külső kényszert, nem kívülről való igazságot akar Isten, hogy mi azt elfogadjuk. Tovább megyek és merész leszek. Isten nem azt akarja, hogy pusztán az életünket a Szentírás külső tekintélyében és fényében éljük. Isten nem azt akarja, hogy reggel avval a reszketéssel keljünk fel, hogyha nem olvasom el a Bibliát, akkor rossz napom lesz. Nem ezt akarja Isten. Nem ez az ő reménysége. Hanem az, hogy ezt a törvényét a szívünkbe írja bele. Hogy belülről éljünk így, hogy új szövetséget kössön velünk, és az új szövetséghez új ember, Jézus kell. Mit mond a rómaiakhoz írott levél? A törvény betöltése a szeretet. Mit mond Pál apostol? Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Nos, erre hív Isten. Ez az ő reménysége, ez az ő megoldása, ez az ő kiút kínálása. Hogy nem kívülről, hanem belülről változtatja meg az életünket. Törvényemet, a szeretet törvényét szívükbe írom. És mint ahogyan halljuk be őszintén, hogy a hegeket hordozzuk magunkon, akinek vannak műtéti hegei, és nem ment speciális kezelésre, annak vannak hegei. És azok nyúlnak is, meg szűkülnek is attól függ, hogy hogyan változik az embernek a korpusza. De amikor Isten az ő törvényét beleírja a szívünkbe, az életünkbe, akkor részünké lesz az Isten. Részeltet Isten bennünket az ő nagyságában, fenségében, és ő az, aki igazgatja a mi életünket. Immáron nem kívülről, hanem belülről. És ez lehet egy népnek, testvérek, egy nagy gyülekezetnek, Isten választottainak a reménysége. Ez a nagy isteni plantálás, nagy isteni ültetés, nagy isteni építés. A büntetés letelik majd, és kezdődhet a helyreállítás. Adja meg az Isten, hogy ez ma is, most is valóság legyen. Amen. Válaszoljunk fennállva a mi Urunk igényére, 466. dicséretünket énekeljük első és második versszakával. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged, mert te szent és hatalmas vagy. Köszönjük irgalmadat, szeretetedet. Köszönjük, hogy neked van módod és lehetőséged arra, hogy amit mi változhatatlannak gondolunk, abból te kiutat, megoldást, megtérést adj. Így könyörgünk ebben az esztendőben, legyen valóság a te ígéd és a te szavad. Könyörgünk, Urunk, a beteg ágyon lévőkért, a kezelésekre várókért, a szenvedőkért, a terhet hordozókért. Számukra is mutasd meg örömödet, mutasd meg a te valóságodat. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyermekeinkért. Könyörgünk azokért, akiknek most kezdődik az iskolai időszak ebben az évben. Könyörgünk a pedagógusokért. Könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik most veszik fel a munkának fonalát, amikor elindulnak majd az ő munkahelyeik teljes kapacitással, akár gépsorok mellett, akár szellemi munkában, amikor beindulnak majd a rendelések. Adj, Urunk, megfontolt bölcs döntéseket, amikor emberi életekkel, ügyekkel találkozunk, amikor képviselnünk kell valamit, amikor gyógyítanunk kell, amikor a másikért vagyunk felelősek, amikor tanítunk, vagy amikor tudásunk legjavát adjuk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért. Könyörgünk az emlékezőkért. Te gyógyítsd ezeket a sebeket. Imádkozunk gyülekezetünkért. Kérjünk, Urunk, adj olyan terveket, amelyek tőled valóak. Imádkozunk, Urunk, népünkért, nemzetünkért. Áld meg szolgáló köreinket, áld meg, kérünk, a mi gyülekezetünket. Amen. Csendes imádságunkat mondhatjuk el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg hirdetéseinket. Kedves testvérek, megköszönjük gyülekezeti tagjainknak minden segítségét, munkáját és minden adományát. Szeretettel hirdetem, hogy 2019. esztendőben még egy úrvacsorai alkalomnak a jegyeit ajánlhatjuk fel Isten tiszteletünk után. Ez a pünkösd másnapja, pünkösd hétfői alkalom. Aki szívesen megteszi, hogy 4-5 liter borral és 2 darab 1 kg-os kenyérrel szolgál köztünk az úrvacsorára, kérem, hogy jöjjön be a lelkészi hivatalba. Hirdetem, hogy a Reformátusok lapja formájában és szerkezetében is megváltozott. Egy próba példányt már láthattunk egy másfél hónappal ezelőtt, így keressük majd a kiáratnál, az ára pedig 320 forintra emelkedett. Kérném, hogy férfi testvéreim közül ketten-hárman segítsenek abban, hogy a karácsonyfánkat csak ide letegyük az úrasztala mellé. Hirdetem, hogy gyülekezetünkben a következő időszakban 4 kiemelt alkalma, délutáni alkalma lesz majd. 2 januárban, 1 februárban, és 1 pedig majd márciusban Csobánkán. 2019. januárjában, 22-én az ökumenikus imahét alkalmán mi leszünk házigazdái és vendégfogadója hozzánk érkező, más felekezethez tartozó testvéreinknek is. Arra kérjük testvéreinket, hogy az Isten tiszteletünk után találkozzunk majd asszonytestvérekkel, férfiakkal, hogy megbeszéljük ezt az imahét utáni szeretetvendégséget. Erre a szeretetvendégségre süteményt és szendvicset fogadnánk szeretettel. De ugyanezen a héten, amikor az ökumenikus imahetünk van, vasárnap 27-én délután 3 órától tartjuk templomunk hálaadó Isten tiszteletét is, melyen közöttünk szolgál dr. Szabó István püspök úr. Itt ez alkalom utáni szeretett vendégséget tartanánk, itt már sült el, salátával és süteményekkel, és épp azért kérjük, hogy beszéljük át a testvérek kedves felajánlását, hogy ki melyik alkalomra mivel szolgálna majd közöttünk. Isten tiszteltünk utána a gyülekezeti teremben, ott leszünk, és felírjuk esetleges felajánlásaikat. A következő alkalmunk február 17-én lesz majd. Február 17-én hozzánk érkezik Pap Lászlóné nagytiszteltű asszony, és reménység szerint a hálaadó alkalmunkon, tehát január 27-én is itt lesz, de egy év, másfél év kihagyással közöttünk fog szolgálni, és ezen a napon, ha az Isten éltet bennünket, akkor a kora délután még kimennénk a temetőkertbe, hogy Istennek megköszönjük Pap László nagytisztelt úr közöttünk végzett szolgálatát, akit urunk februárban lesz 20 esztendeje, hogy hazahívott magához. A harmadik alkalmunk pedig, ahol majd besegítünk a csobánkaiaknak, március 3-án lesz, amikor kisköri presbiteri továbbképzésnek a házigazdái lesznek a csobánkai testvérek. Hadd szóljak egy mondatot a csobánkai beruházásnak a helyzetéről. Elkészültek a kiviteli tervek. A kiviteli tervekkel párhuzamosan a Magyarország parlamentje egy olyan döntést hozott, hogy az egyházi beruházásokat egy nagyobb összeghatárig, ez nettó 300 millió forintos összeghatár, mentesíti az állami közbeszerzési eljárás alól. Ennek következtében a közbeszerzéshez hasonló egyházi föltételek azok megmaradnak, de ennek a polgári megítélése, mondjuk a bírósági megtámadás lehetősége kimarad. Így a jövő héten a presbitérium előtt lévő vállalkozókkal megkezdjük az egyeztetést, igazából az az ajánlat bekérését jelenti majd, hogy a megtervezett épület az a gyakorlatban kivitelező szinten milyen árvonzattal jár, és ennek függvényében fogunk majd valószínűleg februárban presbitériumban dönteni. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 9:30-tól babamama kör lesz, 18 órától énekkari próba, kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, pénteken 6-kor ifjúsági bibliaóránk lesz. Vasárnap 9 órakor istentiszteletet tartunk Csobánkán, 10:30-től Pomázon, és 15 órakor kezdődik majd a presbiteri gyűlésünk. Az elmúlt napokban megszólaltak harangjaink. 2019. január 4-én 16 órakor harang szólt Kaposiné Török Sarolta temetési megemlékezésekor. Gyászolják őt szerettei, Istenünk adjon vigasztalást a gyászoló családnak. Halottunk van, elhunyt Nagy György testvérünk, temetése 2019. január 11-én 15 órakor lesz. Isten vigasztalja gyászoló testvérünket és családját. A hirdetések végével istentiszteletünk vége is elérkezett. Záró énekül 229. dicséretünk első verszakát énekeljük el. Fennállva vegyük az áldást. Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Kedves testvérek, bocsássátok meg, nem a kedveteket szeretném szegni, de egy dolog elmaradt. Január 1-jére itt pont a szószék mögül a Vörösréz csatornát elvitték. Letépték, úgyhogy Havasi János testvérünk és Nagy Attila dolgoznak rajta, hogy ez pótlásra kerüljön. Az ő becsésük szerint egy üvegbor ára lehetett ez valahol. Nekünk meg sok bosszúság. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!